Kedves hallgatóink, a Sárospatak melletti tenger szemet több alkalommal választották az év természeti csodájának különböző internetes szavazásokon. Bár a tengerszem valójában egy elhagyott kőbánya, a természet olyan szépen birtokba vette, hogy tényleg egy csoda várja az odaérkezőket. A helyet a turisták tették népszerűvé, hiszen annak szépsége szájról szájra terjedt el az országban, az internetes felkapottság pedig további lökést adott a látogatottságnak. Most a turistákat kiszolgáló fejlesztések is zajlanak arrafelé, de arról keveset hallani, hogy miként is fedezték fel a tengerszemet, és hogyan tették látogathatóvá egykor. A történet kezdete 1973-ra nyúlik vissza. Hogy mi történt ekkor, arról halljuk Mitró Jánost, az akkori Sárospataki Erdészet erdőművelési műszaki vezetőjét, aki tevékenyen vett részt a tengerszem látogathatósági feltételeinek megteremtésében. Ugye manapság már természetesnek vesszük, hogy itt van az ország egyik legnagyobb csodája, a tengerszem, és hogy oda nagyon sokan zarándokolnak el. De hát nem volt ez mindig egy ilyen fölkapott hely, és nem is volt olyan állapotban, mint most, hogy ott azt látogatni lehetett. Hogyan került képbe egyáltalán ez a félig mesterséges, félig természeti csoda?
Elsősorban egy öreg patriótának köszönhető, az öreg Harsányi Pista bácsinak, akinek ezen a vidéken volt tanyája is, szőlője is régen, és ő nagyon megszerette és ismerte is ezt a tájat. Ő felkarolta ezt a dolgot, és igyekezett az erdőfelügyelőséget bevonni, majd Miskolcon az erdőgazdaságot, és az akkori természetvédelmi hivatalt is, hogy segítsenek ebben, hogy ezt újjá lehessen építeni, illetve ha lehet, még szebbé tenni.
Hogyan álltak ehhez az akkori említett szervek, tehát partnerek voltak-e abban, hogy itt elkezdődjön valami?
Tekintettel arra, hogy a terület majdnem kicsinynek látszott, a Bégardói TS-től, a Sárospataki Kossuth TS-től, a Hercegkuti TS-től földet vásároltak, illetve cseréltek. Az akkori volt csemetekertet és egyéb állami területekből kártalanították a TS-eket, és így cserélték ki, és itt kapták meg ezt a területet. Ahogy bemegyünk a Séterdőbe, a 37-estől, balra terül el az a terület, amit a TS-től vásároltunk és cseréltünk, egész a jelenlegi szántókig, amelyek a Dercóféle üzem fölött húzódnak, a felső útig bezárólag. A terület jobb oldali részén ott erdőgazdálkodás folyt, üzemtervezett erdő volt, amit annak idején a diákok telepítettek még a 60-as években. Azért van fekete fenyő és erdei fenyő. Lomblevelűt nem erdősítettek, csak ezt a kettőt, ez van jelenleg túlsúlyban a területen.
De ha jól tudom, akkor tervezett parkerdősítés is elkezdődött a területen.
Amikor sikerült Pista bácsinak meggyőzni a felügyelőséget, ugyanis pénzre is szükség volt, és a pénzt az abba az időben az erdő felügyelőség biztosította. Ez volt a lényeg benne. És a Miskolci erdőfelügyelőség kiadta a Sárospataki erdőfelügyelőségnek, hogy készítsen egy részletes tervet, és amikor a terv készen van, akkor majd lehet róla beszélni, hogy mi legyen, hogy legyen, és hogy van-e értelme az egésznek, ennek a területnek az átalakításában.
És akkor hogyan kezdődött el a munka? Meddig jutottak el ebben a munkában?
Az első lépés az volt, hogy összeült ez a bizottság, és megbeszélték, hogy kinek mi a feladata. Készítettek a Sárospataki Erdőfelügyelőség erdőmérnöke Józsa Miklós, készített egy fejlesztési tervet, egy részletes fejlesztési tervet, amit jelenleg is meg tudunk mutatni. Ebben a részletes tervben benne volt az adott terület, ami a régi terület, az államilag, az állam által kezelt területeket, hogy milyen fafajok vannak az adott területen, és azon a területen mit kell változtatni, hogy az tényleg sétaerdővé váljon, séta és parkerdő legyen. Az újonnan vásárolt szántóföldet, ami mindjárt a 37-es út mellett terül el balkézre, azt pedig az erdősítési tervét elkészítették, és előírták, hogy milyen fafajokkal kell befásítani, hogy alkalmas legyen arra, hogy kiránduló hely legyen. Tehát nem az volt a cél, hogy egy erdőt alakítsunk ki, hanem kiránduló erdő legyen. Foltokat alakítottunk ki, hogy legyen hova menni kirándulni, legyen hol megállni, szalonasütőhelyeket rendeztünk be, és így alakítottuk. Különböző mezei, hárs, juhar, kőris, ilyen fafajokkal, hogy legyen hol megpihenni, legyen mi árnyékot adjon, és ezáltal sikerült így a területet kialakítani. Különböző díszcserjékkel.
Hogy a hallgatók számára is érthető legyen, ez milyen időszakban volt? Tehát ez mikor volt, ha az évszámokat tekintjük?
Az egész dolog 73-ban indult el, és 1974. január 1-ével megkezdődött a munka. Először a terepasztalnál a tervezés, és amikor kitavaszodott, akkor megkezdődött a konkrét munka kinn a területen. Az első lépcsőként a séta és parkerdőnek volt a rendbetétele, illetve talaj előkészítése, majd az erdősítés, amit ugye tavasszal kellett végrehajtani, tehát igyekezni kellett, hogy ezeket a munkálatokat végrehajtjuk. Tehát az egész fejlesztést két lépcsőbe kívántuk megoldani. Első lépcsőbe a séta és parkerdő kialakítása, és annak az átalakítása, a régi erdőterületnek az átalakítása. A második lépcső pedig a tengerszem és környékének, a cirókatnyaknak a kialakítása, hogy a kirándulók részére alkalmassá tegyük arra, hogy a terület, ha kimegy valaki oda föl, akkor lássa is az egész területet. Jó kilátás nyílt arról a területről, még a mai napig is.
Milyen állapotban volt a tengerszem akkoriban? Hogy nézett ki, mennyire volt elvadult a terület, vagy mennyire volt látogatható egyáltalán?
Hát a tengerszem és környéke teljesen be volt gazosodva. El kell mondani, hogy az alján possat, büdös víz volt, mivel az állami gazdaság csak akkor szivattyúzta a vizet onnan a permetezéshez, ha szüksége volt a vízre. Ha máshonnan nem tudtak könnyebben előteremteni. És amikor mi odaértünk ehhez a munkálathoz, akkor egy elhanyagolt régi bányát találtunk. Úgy nézett ki, csak az volt a gond, hogy alul, alatta, legalul pedig víz volt. Tehát az első az volt, hogy azt a büdös, posványos vizet leeresszük, ezt megoldjuk. A csőrendszer megvolt, de az nem volt alkalmas arra, hogy tisztára kimenjen a víz a bányából. Tehát a csőrendszert is, ami ott voltak ilyen maradványok, azokat eltávolítottuk, majd megkezdtük a gödörásást, hogy a vizet ki tudjuk vezetni. Amikor az megvolt, akkor a bányában lévő szemetet gépkocsival, szekerekkel eltávolítottuk, elhordtuk, és rendet tettünk. Na, amikor láttuk azt, hogy már kezdenek feljárni a kirándulók, és gyönyörködnek a tájba, akkor kénytelenek voltunk szélesíteni a körülötte lévő parkot, és a bányát pedig elkerítettük, nehogy valami baleset legyen. Hála Istennek nem is volt, mert olyan időbe és olyan kerítést alkalmaztunk, ami megakadályozta azt, hogy baleset történjen. Legnehezebb volt a bánya falának a rendbetétele, ugyanis hát nem voltak bányamentőink, meg bányászok. Így megoldottuk, hogy két létrát összekötöttünk, és leengedtük az oldalán, kikötöttük jó erősen, és akkor egy-egy ember lement egy kis fűrésszel, és lebagdaltuk a falon lévő gajakat, ágakat, és így tettük rendbe a falat, hogy jól rajzolódjon ki a fal, és lehessen látni az egész bányát, az egész tengerszemet. Az igaz, hogy abban az időben a mellette lévő volt régi épületekre nem nagyon figyelhettünk, mert egyszer az, hogy költségünk sem volt rá, meg időnk sem volt.
Mikor kezdték felfedezni az emberek, hogy ez egy szép, látogatható kincs?
Amikor a séta és parkerdőt építettük, már akkor jártak sokan, és nézelődtek, nem lent maradtak, hanem fel is mentek a tengerszemhez, és a elkészített úton a tengerszemtől egész a Királyhegyi bánya aljáig volt egy út, dózerral ki lett tolva, és kilátók lettek oda tervezve, több helyen, körülbelül 8 helyen kilátó lett volna. Természetesen nem 20-30 méteres, 8-10 méteres, de olyan helyeken, ahova ugyanúgy ki lehet látni, mint a 20 méteresről. De aztán ezt nem sikerült. Az utat mi dózerral kitolattuk, amikor a magas építmények kerültek volna sorra, akkor már a városi tanács is, meg különböző szervek is visszahúzódtak, és kiadták, hogy várjunk egy kicsit ezekkel majd a következő éven. Mi csak erőltettük, tehát mi az előkészületeket, a földmunkálatokat teljes egészében végrehajtottuk, csak a kilátók maradtak el. A faanyagot félig meddig már elkészítettük a sárospataki mávrakodón, de nem vittük ki szerencsére. Az asztalokat, padokat kivittük, és tekintettel arra, hogy megszűnt, hogy nem lehet följárni autóval, autóval följártak, és az autósok elhordták az asztalokat, meg a padokat. Kétszer-háromszor felújítottuk, utána mondtuk, hogy na várjunk egy kicsit addig, amíg tényleg le lesz zárva az út, ahogy az eredeti tervbe volt.
Mert hogy hogyan képzelték el, tehát most azért sok vita van rajta, hogy föl lehet-e menni autóval, föl lehessen-e menni, vagy nem, akkoriban hogyan képzelték ezt el?
Az eredeti terv az volt, hogy az előjáróban már említettem, a 37-estől, hogy elindulunk a séta és parkerdő irányába fölfelé, balra körülbelül olyan 100 méter a 37-estől épült egy parkoló, és épült egy olyan hely, ahol meg lehetett állni, pihenni, aki nem akart hosszabb ideig lenni, az csak a zúzalékkal leszórt területen maradt, és onnan bejárt az alsó területeket, és utána elment. Tehát hely volt bőségesen. És le volt sorompózva a gépkocsi megálló mellett az út, aztán a Botkai séta és parkerdő felső oldalán, tehát a szőlők alatt, ott ismét le volt sorompózva az út. Persze ez nem ment könnyen, mert nagy harc volt a borkombináttal, de sikerült aztán megegyeznünk, hogy a borkombinát úgy döntött, hogy a Sárospatak felől érkező részt nem a Botkai séta és parkerdőn keresztül megy, hanem lent, ahol most jelen pillanatban a Weinberg cég van, azon az úton, a másik pedig Sátraújhelytől, a végardói megállótól, Tehéntáncon keresztül ott jön át, és ugyanúgy érhető el a szőlő, és nem kell nekik ezt a részt, ezt a kanyart levágni, hanem ott egyenesen a Újhelyből jártak úgyis a gépkocsik, onnan járnak föl, de csak a szőlőkbe. Tehát az ő területükön járnak, a kirándulók, ha jönnek, az volt a célunk, hogy kiránduljanak. Azért volt az a jelszó, hogy szállj ki és gyalogolj. Tehát lényegében kirándulásról volt szó, nem kocsikázásról. És a másik, ami nagyon fontos, hogy azzal, hogy megengedték azt, hogy a gépkocsik bejárjanak, az addig többször kiépített játszópadokat, szalonasütőhelyeket is, egyéb ilyen kulturális létesítményeket, elhurcolták azok, akik gépkocsival bejárhattak a területre.
Említette János bácsi, hogy tervezték ezeket a kilátókat, de nem valósultak meg. Vajon miért állt le az a fajta fejlesztés, ami akkor elindult, és hát akár folytatódhatott volna is azért, hogy minél jobb legyen az infrastruktúra azon a területen?
A legnagyobb gond az volt, hogy az akkori kőségi tanács, nem tudjuk, hogy nyomásra vagy hogyan kihátrált, ugyanis az volt akkor a jelszó, hogy hát a sárospatakiaknak kedvezőbb a berek kirándulóhelynek, mint a séta és parkerdő. Ezért aztán a Miskolci Erdőfelügyelőség is úgy gondolta, hogy akkor nem érdemes egyenlőre költeni, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, és akkor folytatjuk tovább a rekonstrukciót és a bővítést.
Kedves hallgatóink, Mitró Jánost, a Sárospataki Erdészet egykori erdőművelési műszaki vezetőjét hallották, aki a Tengerszem 1973-ban elkezdődött fejlesztéséről mesélt rádiónknak.